Sziasztok, Babik Edit vagyok, és már is kezdjük az Egy Életem műsorát. Magyarország Budapest vonzó destináció lett az esküvő turisták számára. Ez azt jelenti, hogy egyre több külföldi pár látogat hazánkba azzal a céllal, hogy itt Magyarországon, Budapesten tartsák meg az esküvőjüket. Tehát nem a legény és leány búcsukról beszélgetünk, hanem azokról az eseményekről, ahol és amikor maga a szertartás és az esküvő valósul meg itt Magyarországon egy-egy külföldi pár és hozzátartozói körében. Helmeci Dóra a külföldiek segítségére van a magyarországi esküvők szervezésében, őt kerestem meg, hogy meséljen ezekről a rendezvényekről. Szia Dóra!
Szia Edith, nagyon szépen köszönöm a meghívást!
Dóra, amikor megkerestelek téged, felhívtalak, hogy szeretnék veled beszélgetni a Budapesten tartott esküvőkről, akkor jelezted, hogy most hosszabb ideig Dubajban vagy, ezért most nem vagy itt személyesen velem a stúdióban. Ott élsz, vagy ott is élsz, vagy hogy kerültél most éppen Dubajban, milyen céllal vagy ott?
Igen, elég kalandos az életem, tehát szüleim is szoktak rajtam mosolyogni, hogy soha nem tudják, hogy hol ébredek fel éppen, mivel elég sok rétű az, hogy honnan jönnek hozzánk az ügyfelek, ezért próbálunk minél többet utazni, más kultúrákat megismerni annak érdekében, hogy számukra is még vonzóbbá tudjuk tenni a desztinációt. Jelenleg most úgy néz ki, hogy március közepéig leszünk itt, és minél inkább szeretnénk minél több párt hazánkba csábítani, ennek céljából töltjük most a téli hónapokat itt Dubajban.
Magyarul üzleti úton vagy, hosszabb üzleti úton?
Mondjuk így, igen. Itt azért elég sok olyan konferencia, olyan desztinációs esküvőkkel kapcsolatos meeting van, vagy kapcsolatépítésre szolgáló esemény, ahol érdemes ott lenni, érdemes mozgolódni, mert itt nem csak a párokat érjük el elsősorban, hanem nagy nemzetközi esküvő szervező irodákkal tudunk kapcsolatot felvenni, illetve találkozni, akik bizony ajánlhatják külföldön Budapestet, mint desztináció.
És a legnagyobb kincs mindig az ügyfélszerzés, hogy hogyan tudjátok őket megszólítani. Hogyan kezdtél el foglalkozni a turizmusnak ezzel a szegmensével?
Én a Budapesti Gazdasági Főiskolán végeztem, és elég korán kiderült az, hogy én szeretek utazni, szeretek más kultúrákkal megismerkedni, úgyhogy ez nem volt annyira meglepő, hogy ehhez kapcsolódó szakmában fogok kikötni, és a 20-as éveim elején rögtön stewardessként kezdtem a pályafutásomat. Ez annyira megtetszett, hogy egyenes út vezetett Londonba, ahol szintén folytattam a repülést, viszont mindenképpen szerettem volna kicsit jobban elmélyülni az idegen forgalomban, és jelentkeztem kint az akkori turizmus irodához, és azzal foglalkoztunk, hogy Magyarországot, Budapestet népszerűsítsük a külföldiek, főként az Egyesült Királyságban élők számára. Jellemzően ebben az időben ugye az uniós csatlakozásunkat követően nagyon nagy hangsúlyt fektetett az iroda arra, hogy minél több napi járat legyen az Egyesült Királyság és Budapest között. Ez ilyen napi 12-14 járatot jelent, tehát el lehet képzelni, hogy mennyi turista fordult meg akkoriban Budapesten, és nagyon sokszor, amikor visszajöttek ezek a turisták, egy-egy ilyen hosszú hétvége után, akkor betelefonáltak az irodába, és arról érdeklődtek, hogy hogyan lehet Budapesten házasságot kötni. Megtetszett nekik például a Budai Vár, a Mátyás templom bazilika, és abban az időben még nem nagyon volt itthon olyan iroda, akik ezzel foglalkoztak volna. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ha én egyszer hazamegyek, és nem lesz még telített a piac, akkor nagyon szívesen foglalkoznék ezzel. Majd a világválság úgy alakította az életemet, hogy hazaköltöztem Budapestre. Egy olyan jó másfél-két évnyi kutató munka után azt vettem észre, hogy továbbra is felfedezetlen ez a piac. Elkezdtem járni vásárokra, szállodákba, partnerekhez, ki az, aki szintén lát ebben fantáziát, és szépen lassan kialakult egy ilyen szolgáltatói adatbázis, egy kör, akik szintén osztották az én nézeteimet.
Tehát megtaláltad azt a piaci részt, amire abszolút, úgy tűnik, hogy igény volt.
Abszolút. Én a fogászati turizmussal kapcsolatban láttam nagyon nagy fejlődést abban az időben, és azt gondoltam, hogy ha valaki eljön fogat húzatni, vagy egy koronát készítetni, akkor valószínű nem csak a kellemetlen élmények kapcsán lehet valami jó dolgot csinálni, ami turizmussal kapcsolatos az országban, hanem a szép dolgokat is meg tudjuk lovagolni, és igen, így jött az ötlet, hogy akkor nézzük meg, hogy erre tényleg van-e kereslet, és az években bizonyították, azt gondolom, hogy igen, van Budapestnek szerepe, igen nagy szerepe a desztinációs esküvők térképén.
Jellemzően melyik országokból a legnagyobb az érdeklődés a budapesti esküvők iránt?
Amikor én elkezdtem, akkor leginkább az Egyesült Királyságra fókuszáltam, hiszen ott volt valamelyest piaci ismeretem, vagy kicsit talán nagyobb ismeretem. Úgyhogy az elején mindenképpen északi országokból jöttek, de ahogy az évek múltak, egyre minőségibb szolgáltatást tudtunk nyújtani, ami vonzó lett mára az Amerikai Egyesült Államokból érkező vendégek számára, illetve India is nagyon érdeklődik Budapest iránt. Ezen kívül még a Közel-Kelet, tehát nem hiába vagyunk itt, innen is, illetve továbbra is az Egyesült Királyságból azért nagyobb az érdeklődés jellemzően.
Mi a legnagyobb motivációjuk azoknak, akik ide szeretnék szervezni az esküvőjüket? Vagy mi az, ami legjobban vonzza őket?
Mindenképpen a történelmiség, azt tudom mondani, tehát nem feltétlenül olyan párjaink vannak ma már, ahol az egyik fél magyar, mert ugye korábban azt azért el lehetett mondani, hogy a fő motiváció az az volt, hogy egy olcsó desztináció vagyunk, amire én mindig azt szoktam mondani, hogy nem olcsó, csak talán olcsóbb, és azért ez egy nagy különbség.
Igen.
Egy esküvő amúgy sem egy olcsó mulatság, főleg nem ma. De még mindig az a minőségi munka, amit mi ma leteszünk az asztalra, azt gondolom, hogy az még mindig kedvező áron van. Tehát ha csak arra gondolok, hogy a budai oldalon egy panorámával rendelkező helyszínen mennyibe kerül ma egy esküvő, és mondjuk ezt összevetem egy amerikai hasonló típusú esküvővel, akkor ott azért 2-3-szoros a szorzó.
Igen. Nem beszélve arról az épített környezetről, ami azért nagy ritkaság mondjuk egy amerikai számára, vagy egy indiai számára.
Abszolút, ez a látkép, ez a tájkép, ami a világörökségünk része, azért ez egy gyönyörű helyszín ahhoz, hogy ők elkezdjék együtt a közös életüket. Nagyon sok olyan párunk volt, akik itt ismerkedtek meg Budapesten, itt jártak együtt egyetemre, itt volt a lánykérés, és miután hazamentek vissza saját országukba, és elkezdték a közös életüket, akkor mindenképpen szerettek volna még egyszer visszajönni. Úgymond hálával tartoztak ugye a városnak, amiért megismerték egymást, tehát hogy mindenképpen a sztorit így szerették volna befejezni, hogy igen, visszajönnek és összeházasodnak, és megmutatják a családnak, hogy hol szerettek egymásba. Tehát hogy ez volt az elején a dominánsabb indok, amiért Budapestre látogattak, és aztán ahogy egyre gyűlt a kiválóbbnál kiválóbb referencia, azért el tudtunk kezdeni egy olyan marketing kampányt itt a közösségi média segítségével, amikor már az a motiváció, hogy azért jön ide, mert egyenértékű tud lenni egy komoly tónál elhelyezkedő helyszínnel, vagy egy dél-franciaországi kastéllyal, de még mindig egy kedvezőbb áron.
Van-e igény arra, hogy amikor az esküvőre megérkeznek, akkor mondjuk a nász néppel megismertessék a várost? Az esküvő előtt, vagy az esküvő után? Tehát nyitottak-e arra, hogy kicsit több időt töltsenek ki, itt meghosszabbítsák valamilyen módon az esküvői programot?
Mindenképpen, hiszen ne felejtsük el, hogy azért akár New Yorkból jönnek, akár Kaliforniából, akár Indiából, ez egy hosszú út. Tehát ezt mindenképpen össze szokták kötni valamilyen nyári programmal, nyaralással, így többet maradnak a térségben, amiből nem csak Budapest, de mondjuk a környező országok is tudnak profitálni. Tehát ilyenkor jellemzően ide jönnek egy 3-4-5 napra, majd innen tovább barangolnak Európa környező országaiba. De amikor itt vannak, akkor nem csak egy nap tart az egész esemény, hanem jellemzően ez egy háromnapos programsorozat szokott lenni, amiből az első nap az lehet egy állófogadással egybekötött koccintás valamelyik rooftop báron, vagy egy hajókázással egybekötött vacsora, majd ezt követően van maga az esemény, az esküvő, és akkor harmadik napon akár egy ilyen Sunday brunch, vagy tovább folytatják, és valamilyen más programot, akár elmenni mondjuk Balatonra, akár egy borkóstoló. Tehát, hogy mindig próbálnak a párok is, illetve mi is közösen együtt gondolkodni, hogy ebből a három napból hogyan lehetne a legtöbbet kihozni.
Hogy kell elképzelni, jellemzően hány fővel érkezik egy család ilyenkor? Szűkebb kör, vagy bővebb kör? Én láttam néhány videótokat, és meglepett, hogy egészen komoly vendégsereg volt.
Igen, jellemzően azért még mindig ez az 50-70-100 fő között, hogyha mondjuk egy nyugati típusú esküvőről beszélünk, de amikor egy indiai vagy egy közel-keleti pár jön az országba, akkor azért 200 fő, 300 és nem ritka a 600 fős vendégsereg sem.
Ó, nyilván őket el kell szállásolni, ők fogyasztanak, étteremben mennek, netán vásárolnak, tehát mindenképpen fellendítik a budapesti gazdaságot.
Abszolút, nyilván ez egy tanulási folyamat, tehát ez nem úgy történik, hogy egyik napról a másikra minden szálloda kinyitja a kapuit, és jöhetnek 3-400-an, hiszen a legtöbb szállodának ugye vannak éves szerződései, partnerei,
igen,
és
igen,
nem mindig tudják felajánlani az összes a vendégek által igényelt szobamennyiséget, de azt gondolom, hogy a 2023-os évben valami olyan szenzációs három indiai esküvőt sikerült Magyarországra, ezen belül Budapestre csábítani, ahol most már az összes szereplő kezdi felfogni azt, hogy ennek komoly súlya van, komoly marketing értéke van, és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek a rendezvények Magyarországon történjenek. Mi próbálunk arra fókuszálni, hogy amikor az első kapcsolatfelvétel megtörtént, akkor mindent leígérjünk, amit csak így közösen a várossal együtt le tudunk ígérni az égről, annak érdekében, hogy ez itt valósuljon meg.
Igen, és aztán ezt a mindent, ezt teljesíteni is kell, ami szerintem hihetetlenül komoly kihívás. Csak ha abba belegondolok, hogy otthon egy karácsonyi vacsorát megszervezni, az micsoda logisztikát igényel, milyen fegyelmet, milyen pontos időzítést, a terítés, a vendégek fogadása, a főzés, a többi, mindez egy esküvőn meg százszorosodik, ugye, ahogy említetted, akár több száz fővel is érkeznek. Hol, mikor kezdődik a ti munkátok? Mennyi idővel kezdődik az esküvő előtt?
Nagyon érdekes, mert hogyha mondjuk ezt a három indiai esküvőt nézzük, akkor itt három különböző esküvő típusról tudunk beszélni. Az egyik az indiai közönség, akik az Egyesült Államokból jönnek. Ők azok, akik kevésbé igénylik azt, hogy legyen egy indiai szervezőpartner is ebben a csapatban, mert ők azért jönnek Budapestre vagy Európába, mert megtetszett a város, és valami igazán helyit szeretnének. Illetve vannak a nagyobb kaliberű események, ahol 5-600-an gyűlünk össze, plusz a személyzet, az egy picit nagyobb logisztikai kihívás, mert ott ugye körülbelül egy fél évünk van arra, hogy mindent megvalósítsunk. És ami a legnagyobb kihívás az, hogy egy ilyen esküvőnél nem tudjuk azt mondani, hogy ha megvan a helyszín, akkor eldöntöttük, hogy itt lesz az esküvő, és lezárhatjuk ezt a fejezetet, mehetünk a következő pontra, hanem ez az utolsó percig változik. Mert mindig, ahogy jönnek, feltérképezik a várost, újabbnál újabb élmények érik őket, elkezdenek
ötletelni.
Így igaz. Mi lenne, ha megnéznénk még ezt a helyszínt, azt a helyszínt? Tehát, hogy ez egy ilyen ördögi kör, ami egészen addig nem zárul be, amíg maga az esemény történik.
És haza nem utaznak a vendégek, igaz?
Igen, igen. Tehát jellemzően azt mondom, egy fél év, de amikor egy kicsit rendezettebb az egész, akkor ez lehet egy-másfél év is ez a szervezés. Ilyenkor az utolsó fél év mindig a legkeményebb. A tavalyi évben napi 20 órában dolgoztunk 5-en ezen a három eseményen, hiszen ezek az események vagy 10 vagy 14 nap eltérése egymás után valósultak meg. Azt el lehet képzelni, hogy ebből egy is nagyon sok, nemhogy három, egymás után.
Tehát párhuzamosan úgyhogy... futottak akkor az események, csak mindegyik éppen más fázisban volt.
Így igaz, így igaz.
Említetted már a budai várat, az egy népszerű helyszín.
Mindenképpen a budai vár az egy muszáj helyszín.
Must have.
Így igaz, ez érthető, mert ugye, ahogy említettem, azért ott van egy világörökségi helyszínen a pesti panorámával, Lánchíddal, parlamenttel, nem kell sorolnom szerintem, de a legemlékezetesebb mondjuk ebből a háromból az, amikor ez nem csak három, hanem igazából 3+2 napos esküvő volt, itt 2-5 csillagos szállodát foglaltunk el majdnem, hogy azt lehet mondani 90%-ban a séfek, a felszolgáló személyzet, a teljes kiszolgáló személyzet Indiából jött. Amikor beléptünk az 5 csillagos szállodába, akkor úgy éreztük, hogy nem is Magyarországon vagyunk, hanem elvarázsoltak bennünket az illatok, a színek, a szagok, minden, és innen indulunk. Tehát az első nap mindig egy ilyen visszafogottabb összejövetel, ahol örülnek a családok, a barátok egymásnak, és amikor megkezdődik a 3 napos ünnepség, az maga a welcome, tehát az megint csak egy ilyen nagyon egyszerű, nagyon kötetlen, nagyon informális összejövetel zenészekkel, különböző programokkal, ez általában 6-7 órakor kezdődik, jellemzően éjjel 2-3-ig tart. Következő nap jön el a sangit, amikor egymásnak táncolnak, ez a legszínesebb, ez a legpörgősebb esemény vagy est, ez akár másnap reggel 6-ig is eltarthat, gyönyörű ruhákban, nagyon nehéz anyagokból készült színes kosztümökben jelennek meg erre az eseményre. Itt a családok koreografált táncokkal kedveskednek egymásnak, ezután mindig van egy sztárfellépő, itt jelen esetben egy amerikai R&B énekes jött, aki egy nagyon szép másfél órás koncertet adott, majd utána megy a tánc, akár reggel 6-ig, és akiben szintén még mindig van energia, az a lobbiban folytathatja a mulatozást. A 3. nap az a fő esemény, amikor az esküvő van. Ez a legérdekesebb szerintem egy európai számára, mert a fiús család az egy ilyen búcsúzással engedi útjára a fiút az új családba, és ez a búcsúzást úgy kell elképzelni, nagyon hangos zenével, dobkísérettel, énekkel, végig vonulnak egy ilyen karavánba, egészen az oltárig, ami maga a mandap, és hogyha erre majd lesz idő, akkor kitérünk, hogy mi az a mandap, ahol a szertartás megtörténik. Ott általában egy másfél órás szertartás van, és ezt követően kezdődik a vacsora, és az utolsó napi buli, ami természetesen, amikor vége van, megint csak nincs vége, mert visszamennek a szállodába, és folytatódik az egész.
Említetted, hogy ugye a budai várban van mondjuk maga az ünnepségnek egy része, gyönyörű virágokkal, gyönyörű terített asztalokkal. Van már a hazai piacon olyan, aki magas minőségben garantálja nektek azokat a szolgáltatásokat, amik szükségesek?
Jellemzően azért egyre több, egyre jobb és magas színvonalú szolgáltatást nyújtó szolgáltatói csapattal dolgozunk együtt. Úgyhogy hála Istennek, igen.
Írd le nekem, légy szíves, hogy hogy néz ki egy ilyen esküvő a várban. Hát próbáljuk egy kicsit a színeket, hogy néz ki a terített asztal, a virágok, melyik részén van, melyik a legnépszerűbb helyszín az esküvőkre.
Úgy kell elképzelni, hogy megérkeznek a budai várba, amikor a legelső bejárást csináltuk a budai várral, akkor azt mondták, hogy ez egy ilyen borfesztivál méretű, úgy kell elképzelni. Hát megérkeznek a vendégek a személyautókkal, vagy a buszokkal, majd elkezdődik ugye egy ilyen nagyon színes ünneplés, amikor a fiút elkísérik a mandaphoz. Ez jellemzően ott a bejáratnál történik, és folyamatosan sétálnak addig, amíg át nem vezeti őket a Savoya teraszra, a karaván. Ott esetleg van egy ilyen turbánkötés, vagy van egy kisebb megálló, amikor a lányos család találkozik a fiús családdal, innen mennek tovább a halászó gyerekek teraszára, ott van felépítve a mandap, ott már várják a vendégek, a nagy bevonulást, és amikor mindenki elfoglalta a helyét, akkor ez alatt a 4 tartóoszlop alatt lévő mandap szerkezet alatt megtörténik ugye a két család egyesülése, Ez az a másfél órás szertartás körülbelül, majd ezt követően együtt a teljes nász nép visszasétál az oroszlános udvarba, ahol egy 1000-1200 négyzetméteres felépített víztiszta sátor várja őket. Soha nincsen 600 főre vagy 500-ra megterítve, körülbelül a felére szoktunk teríteni, hiszen itt nem eszik mindenki egy időben, itt nem iszik mindenki egy időben. Van, amikor hoznak magukkal terítőket, tehát hogyha nem tudjuk itthonról beszerezni azokat a terítőket, amiket ők Indiában megdizájnoltak, akkor van, hogy 10-15-20 darab bőröndel érkeznek, amiben csak a terítő vagy a párnahúzat érkezik. Ezek lehetnek fehérek, halvány rózsaszínek, akár egy kicsit erősebb színeket is használhatnak, ez mindig a dizájnertől függ.
Egy rövid szünet erejéig most megállunk, és zene után folytatjuk a beszélgetést Helmeci Dórával.